Mosaik.
Köszöntöm a Mozaik hallgatóit, Darvas Enikő vagyok. A következő fél óra tartalmából. Kedves hallgatóink, mai adásunkban összeállítást hallanak a harmadik alkalommal megszervezett csíkszeredai könyvvásárról, amelyen ezúttal is gazdag kiadói kínálat, érdekes programkavalkád és sok érdeklődő volt. A Csíkszereda város önkormányzata szervezte Erős Zsolt arénában tartott 4 napos rendezvényen, mintegy 30 hazai és magyarországi kiadó kínálatából lehetett válogatni. A könyvvásárt író-olvasó találkozók, könyvbemutatók, rendhagyó irodalomórák és koncertek is színesítették. Tudhatjuk meg Bíró István hangképes beszámolójából.
A harmadik csíkszeredai könyvvásár résztvevőit köszöntő Rádói Róbert Kálmán polgármester azt mondta, a könyvbe fogódzni kell, a könyvet olvasni kell. A város előjárója a fiatalabbakat is arra biztatta, hogy mindig legyen könyv a kezükben, hiszen a könyvekbe kapaszkodva felkészülhetnek arra a csodás örvényre, amely az életben várja őket. Kelemen Hunor az RMDS elnöke szerint sokan és sokszor eltemették a nyomtatott könyvet. A temetésnek és a könyv utáni életnek már könyvtári irodalma van, amely a könyv halálát kijelentő állításon belül maga is egy paradoxon. Közben meg azt látjuk, hogy soha annyi könyv, annyi cím, mint az elmúlt években nem jelent meg. Erős Zsolt arénában mintegy 30 kiadó kínálta a könyveket.
Ez kapott oklevelet, a cigánynépmesés kötetünk, de nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Bukarestben a Cseremáj Furuhánszeg Körzdén Romániának nevezett versenyen a Király Lányai Lángpalotában könyvillusztrációs kategóriában nyert a fődíjat. És ez is újdonság, most jelent meg egy hónappal ezelőtt a népmese sorozatunknak a 4. kötete, a Csángó népmesék, és nagyon-nagyon szépek az illusztrációk, és nagy a felület, úgyhogy ezért látványos is.
Az újdonságok mellett egyes kiadók antikvári gyűjteményéből is lehetett válogatni. A csíkszeredai Gutenberg kiadó rendszeres résztvevője a könyvvásároknak, mondta Tőzsér László igazgató.
A csíkszeredai könyvvásár ugye ez a harmadik, úgy fogtunk ennek a vásárnak neki, hogy az előző évek tapasztalatait levonva fejlesztünk, és a csíkszeredai kulturális iroda oroszlán részt vállalt a mostani könyvvásárból, és ez úgy érzem, hogy hatásos lesz, nagyon erős a program, a beszélgetésekhez minden feltétel megvan, hogy ne akadályozza a technika nem léte ezeket a bemutatókat. Tehát a szervezést én úgy érzem, hogy egy magas színvonalon lehetett megoldani. Már a tavaly is kiderült, hogy ennek a könyvásárnak a sportaréna a legjobb helyszín itt Csíkszeredában.
A magyarországi kiadók is szívesen bemutatkoztak a vásáron. A napkiadó például erdélyi személyiségekhez fűződő könyveket mutatott be. Sebestyén Ilona ügyvezető igazgató.
Én hallottam nem olyan régen egy akadémiai székfoglalót, ami pontosan arról szólt, hogy olyan furcsa, hogy az erdélyi, a vajdasági, a felvidéki és az anyaországi irodalom mennyire elválik. Ez nem negatív értelemben hangzott el, hanem ez egy ilyen megfigyelés és egy tapasztalat. Én 25 éve vagyok könyvkiadó, és én is úgy érzem, hogy amikor erdélyi szerzőt adok ki, akkor jobban megveszik Erdélyben, és azokat keresik inkább, tehát például mondjuk az emblematikus In Memoriam sorozatomból is a Bánfi Miklóst keresik itt, a Dzsida Jenőt keresik, a Tamási Áront keresik. Tehát van egy ilyen belső érdeklődése az erdélyeknek, és most úgy gondoltam, mivel egy kocsival jöttem, és én hoztam szerzők egy részét, hogy nem tudunk annyi minden könyvet kihozni, így ezért ezt a 4 szerzőt választottam, tehát Dávid Gyulát, aki átjön Kolozsvárról az 56-os könyvével, Csáki Zoltánt a Duna TV-s könyvével, mivel ő őt itt mindenki ismeri, és hát Sárosi Bálintot nem utolsó sorban, aki már nagyon régen a napkiadó szerzője, Isten éltesse, 93 éves múlt januárban, neki nagyon sok könyvét adtam ki, az itt szinte mellettünk levő Csíkrákoson született, Csíkszeredába járt, gimnáziumba, most a gimnáziumi évkönyvben is benne van, tehát őt hoztam ki, és Gró Gáspár kollégámat, aki irodalomtörténész, és aki nagyon sok tanulmányban foglalkozik az erdélyi irodalommal, Tamásiról, Koskárolyról, sorolhatnám még kikről írt.
A könyvvásár alkalmával könyvbemutatókat, rendhagyó irodalomórákat, író-olvasó találkozókat is tartottak. Jelentős érdeklődés követte Szabó Tianna költő műfordító és Dragomán György író műfordító házaspár beszélgetését is.
De tényleg ez úgy működik, hogy ír valamit, akkor azt én látom, ha én írok valamit, azt látja, megmutatjuk egymásnak többnyire a szövegeket, és hát igazából ilyenkor az irigyeljük egymást, tehát hogyha valami nagyon jót ír, akkor nem úgy irigylem, hogy bár én írtam volna ilyen jót, nem, de én azt hiszem irigyebb vagyok, többször irigylem őt, mert hogy például azt én nagyon irigylem, hogy ő költő, azt rettetesen tudtam irigyelni egy időben, hogy volt egy ilyen élményem, hogy felülünk a vonatra, megyünk Szombathelyre, ott éltünk ugye sokáig, és Pestről mentünk Szombathelyre, és akkor amíg a vonaton ülünk, mire leszállunk, ő megír egy verset, amiről lehet tudni, hogy ez egy nagyon nagy vers. Tehát, hogy mondjuk egy költőnek, ugye mindig van, mondja nekem, hogy egy költőnek az életműve van 10 nagy vers, akkor már nem élt hiába, és tudtuk, hogy ez az egyik olyan vers. Tehát, hogy az életműve 10%-át már meg is írta egy vonatúton. Most hát ezt én, aki regényt írok nem tudom hány évig, rettetesen irigyeltem, és el is kezdtem utánozni, tehát hogy emiatt kezdtem ilyen rövid szövegeket írni. Én nagyon irigyeltem őt, hogy ő be tud fejezni egy szöveget gyorsan.
Most meg én irigylem rettenetesen, mert most hetente ír egy novellát, egy tudományos, fantasztikus novellát ír az internetes újságnak, és soha nem tudom, hogy miről fog írni, hogy nem mondja el az ötleteit, és az csodálatos, hogy régebben azért ő elég lassan írt, és most, hogy...
Felgyorsult hirtelen.
Igen, ebben, mert élvezi, nem, hogy nem, egy verszerű
nem
szöveg.
Nem írtam lassan, csak hosszan. Most rövideket írok. Tőle tanultam, tehát hogy egy ülésben kellett valamit írni, egy költő meg tud írni valamit egy ülésben. Én ezt tanultam tőle, hogy azt a koncentrációt, hogy valamit az elejétől végigvinni.
Hát jó volt itt lenni. Tehát ugye tudni kell, hogy én már kiskoromban jártam Csíkszeredában, édesapám Tusnádon volt orvos 4 évig, én akkor még nem léteztem, de mikor aztán megszülettem, akkor jártam Csíkban és Tusnádon is, megmásztam a Solyomkőt, voltam a Szenttanatóban, írtam is a Szenttanatóról nemrég egy novellát. Tehát itthon vagyok, még a nehezen is jövök haza, nekem nagyon nehéz volt elmenni, és arról sokat írtam, hogy az milyen. Tehát persze, itthon vagyok, a könyveim ebben a világban játszódnak valahol, nem mégis egészen ebben, de egy kicsit ebben az én olvasóim, akik ezt itt olvassák, máshogy olvassák, mint azok, akik a világ más pontjain olvassák, amit írok. Tehát nekem jó itt lenni, nekem öröm itt lenni, még ha nehezen is jövök, mert néha nehezen szállom rá magam, hogy eljöjjek. De ez tényleg egy nagyon-nagyon öröm volt itt lenni, nekem is és Annának is.
A rendezvénynek számos érdeklődője volt. A kínálattal és a szervezéssel kapcsolatosan kérdeztük őket.
Egy nagyon jó dolognak tartom, hogy Csíkszeredában ilyen rangos könyvvásár van, és ugye nem csak egy vásár, hanem ugye könyvbemutatók vannak, előadások, koncertek, játéksarok, gyereksarok, és ez abban a szempontból is jó, hogy gyerekekkel együtt itt lehet lenni, babzsákkal leülnek, picit olvasgatni, ők játszadoznak, rajzolnak, és így egy kellemes élmény tud lenni, amellett, hogy a könyv újdonságokat is meg lehet ismerni.
Szerintem nagyon jó. Egyrészt, mert olyan könyvekhez és írókhoz is megkaphatjuk a kedvet, akikről még annyira nem tudunk, és például nekem nagyon sok könyvhez megjött a kedvem, úgy érzem, hogy több könyvet is még el tudok olvasni, illetve számomra nagyon inspiráló már sikeres írókkal is találkozni és hallani őket beszélgetni.
A Csíkszeredai Könyvvásár programját kiadványok illusztrációiból összeállított kiállítások, gyerekfoglalkozások és koncertek is színesítették. A Magyarországi Sebő Együttes többször is színpadra lépett, előadásukon rögzített részlettel zárjuk a beszámolót.
Ha
Bíró István hangképes beszámolóját hallották a harmadik alkalommal megszervezett csíkszeredai könyvvásárról. A következőkben, kedves hallgatóink, a Szabó T. Anna és Dragomán György ketten és külön című előadó estjéről játszunk be hangfelvételt. A világhírű kortárs magyar íróval és költőíró műfordító feleségével Márton Evelin kolléganőnk beszélgetett.
Remélem, hogy mindenki becsatolta az övét. Sikerült becsatolni mindenkinek? Figyelem, az ajtók zárulnak, kezdődik a ketten és külön című beszélgetés, pódiumbeszélgetés. Szeretettel szorítom a színpadra, itt nálunk Csíkszeredában, a csíkszeredai könyvásáron Szabó T. Annát és Dragomán Györgyet, és aki fakadja őket, Márton Evelin.
Akkor szeretettel köszöntök én is mindenkit, és akkor bele is vágnák ugye a kellős közepébe a dolgoknak. Ugye hát számtalan előítélet övezi a művész párokat általában, tehát bár nem egy különc dolog, tehát hogy számtalan ilyen példát ismerünk, akár irodalmi, de ugye a művészvilágban ez egy elég elterjedt dolog, hogy ugyanolyan foglalkozású emberek együtt élnek, és akár együtt is alkotnak. De hogy ez valahogy úgy van elképzelve, hogy akkor biztos otthon véres csaták folynak, és egymást nem tudom, kergetik a lakásban, hogy mindenkinek ilyen kis külön uduik vannak, ahova bezárkóznak, és akkor biztos, hogy ez így megy. Hát nyilván, hogy akkor a kérdés erre vonatkozna, de azt szeretném, hogyha elmondanátok, de külön-külön, hogy hogyan találkoztatok, és hogy indult el köztetek a szerelem. Azért külön-külön kérnélek, hogy erre válaszoljatok, mert hogy az a tapasztalatom, hogy az emlékeink azok teljesen különbözőek, még akkor is, hogyha együtt egy fedél alatt élünk.
Ez elég jól dokumentált dolog, mind a ketten leírtok naplóban, meg levelekben, majd megajándékoztuk egymást, ez egy szép dolog, de vagy egy példát mondjak, hogy hogy segítünk egymásnak, és utána visszatérek még erre, de Gyuri, ne fogd be a fület, mert ez róla. Mindig azt hiszem, hogy le tudja zárni a fülét, mert zenét szokott hallgatni, amikor ír, tehát tényleg be van dugva a fülébe ilyen, minthogyha vattával lenne kitöve a füle, mert a zenét hallgatja a írás közben. Például a legutóbb, nem olyan nagyon régen, néhány éve, a gyerekkönyvem van a Tatoktatok, és elkezdtem írni a Fogmosóver című szösszenetet, játékos kis szöveget, ami úgy kezdődik, hogy mofom a fogam, habof a fám. És nem tudtam folytatni. Tudtam már, hogy ez így lesz, mint a mondjuk náthás vers, amiket mindig így ilyen, akkor be van fogva az orrunk, mint hogyha úgy hangzana a szöveg. És bejött Gyuri, és mondtam, hogy figyelj Gyuri, hát én nem szoktam ilyet kérni gyakran, de elakadtam ezzel a verssel, mi legyen. És ő kiment, behozta a fogkefét, és azt mondta, hogy jó, alapofan fog az afám. És ez azért van, mert az apja tényleg mindig azt mondta, hogy jó alaposan, mert fogorvos volt a Gyuri édesapja.
Én is ezt mondom, szegény fiam, ezt kérdezik, mostan fogad, igen. De alaposan? És van egy ilyen lista idegesítő mondásai apámnak.
Már ajánlom mindenkinek.
Minden, nagyon jó, azt gyerekeim diktálják, hogy mit írjak fel erre. Első helyen szerepel, ha jó, de alaposan?
Mindenféle más idegesítő mondása is van. Ez azért elég nagy mulatság, tehát a kezdetektől fogva, amellett, hogy jó, komolyan veszi az ember, és szerelmes üzenetek, meg mit tudom én, amellett azért nagyon tudunk röhögni magunkon. És hát amióta gyerekeink vannak, és az már 16 éve van, két fiunk van, és azóta még jobban tudunk, mert például mondtad, hogy kergetjük körbe a lakásban, tényleg szoktunk veszekedni, szoktunk, ajaj. És akkor egyszer a fiunk hallotta, és azt mondta, hogy de hát apa, anya, mint az óvodások, pont olyanok voltatok, és akkor rájöttünk, ő egy görbetükröt tartott nekünk, hogy milyen butaságokon tudunk veszekedni. Ezek most nem a művészi veszekedések voltak, ezek hétköznapi veszekedés volt, de az a lényeg, hogy azért az nagyon sokat jelent, hogy a másik megérti, amit az ember ír, és megérti, amit gondol. Mi tényleg 30 éve majdnem, hogy együtt vagyunk, és azt onnan számítjuk. Tehát nem a házasságunk azért 95-től van, de a közös életünk az ennél régebbi. Tehát ugyanazokat a vitákat, ugyanazokat a köröket futjuk le, mint 15 éves korunkban, amikor találkoztunk. Mi Szombathelyen találkoztunk, és most kérlek, te mondjad, ne csak én beszéljek.
Úgy találkoztunk, hogy én egy Commodore 64 számítógépen ültem Hüdvös Mihály barátommal, és próbáltunk egy játékprogramot betölteni, és akkor mögöttünk, amíg mi ezt csináltuk, a Gündis Mihályék nappaliában azt tapasztaltam, hogy nézem a monitor, de a monitor mögött ott van a Gündis Mihály egy gyönyörű cseresznyefa szekrénye, ami ilyen üveges szekrény volt, vitrin szekrény, és a vitrin tükrébe azt látom, hogy Gündis Mari, a Gündis Mihály nővére elszaladott egy szopos lánya első vannak mögöttünk, mennek át a másik szobába, és akkor rájöttem, hogy nem is olyan érdekes ez a Commodore 64.
Igen, nekem ez nagyon izgalmas volt, hogy az elejétől fogva Gyuri nem volt olyan kedves vagy cuki, hanem mindig provokatív kérdéseket tett fel. Például az egyik első kérdés az volt, hogy szerinted mi a szabadság? Hát most köszönöm szépen, azóta is ezt próbálom megválaszolni, hogy mit jelent az embernek. Az
akkor még nem beszéltünk erről, tehát csak akkor emel mögöttem?
Nem a legelső találkozásunkkor, csak amikor már először le tudtunk ülni beszélgetni. A mi szüleink ismerték egymást.
Jó, de azt nem kérdeztem meg soha tőle egyébként, bocsánat. Oké, én emlékszem arra, hogy te mentél előttem, láttad, de te mit láttál? Te nem hiszel arra, hogy ültem a Commodore 64 előtt? Nem. A szemet nem vette észre engem.
Ez nagyon nem szép dolog, de én egy nagyon kicsi fiút láttam. 15 éves volt, és hát szóval én 16 voltam, az már nagy lány volt, meg egy nagyon kicsi fiú volt. Ciki, de azért figyeltem, mert beszélgető néhány szót, és nagyon érdekes volt, de utána azért, amikor elkezdtünk beszélgetni, ez nem, hogy megszűnt ez a pici korkülönbség. Szellemileg viszont azonnal helyre lettem téve, ez, hogy mi mindent nem olvastam. Tehát Gyuri a világ egyik legmuhóbb és legalaposabb olvasója, regényolvasója, úgyhogy ezt láttuk, azt hiszem, egymásban.
Akkor utána mentem a szobába, és elkezdtünk beszélgetni, és egy héttel később aztán minket meglátogattak, előttek hozzánk vendég, de a szüleink ismerték egymást, ez mind Szombathelyen zajlott, és akkor elkezdtünk beszélgetni, és akkor kiderült, hogy ugyanaz a dolog érdekel mind a kettőnket.
Éreztétek-e valaha a pályátok során, ami ugye együtt is, és meg külön is, ahogyan a mai beszélgetésünk témája is ugye folyik, hogy versenytársak lennétek?
Hát én nagyon vonalú ember voltam az elején, abból a szempontból, hogy én rögtön az elején megértem, hogy én sose fogok verset írni.
És ehhez tartod is magad?
Most már értem, miért nem egy verset.
Szerintem lesznek ide, nem hiszem, hogy költővé képzi át magát, bár ha valaki nézi vagy követi Gyurinak a dolgait, akkor gyakorlatilag szinte mindig verseket rak ki az embereknek, hogy elolvassák, és nagyon jó verseket, és ennek borzasztóan örülök, mert a verset közösen szerettük meg, ő nem szerette annyira a verseket, amikor megismertem.
Kedves versenye van nekem, hozzá közösen szerettük meg, én nem akarom magam gyalázni, de hát én a versekhez egyáltalán nem értettem, amikor megismertem őt. Azóta a meggyőződésem, széljelen, de így van, hogy a költő közeinek verset, hogy gyorsan teljen a lap. És ezt neki is elmondtam, ezt a feltételezésemet, és ő jó indulaton kezelte ezt a, hát nem tudom szebben mondani, ostobaságot. Tehát tényleg igazán azt mondta, hogy akkor olvassunk együtt verseket, és akkor kiderült, hogy én tudok igazából verset olvasni, csak addig nem olvastam. Én nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy egy költőt ismertem meg, mert én szerintem, és ez meggyőzésem, és mindig elmondom, hogy aki prózát akar írni, annak mélyen kell ismerni a verseket és a ritmust, mert különben nem fog tudni jó mondatokat írni. És én nagyon hálás vagyok, hogy erre megtanított engem egy vérbeli költő. már nagyon korán is. De valójában vetékedtünk, tehát mindig folyamatosan harcolunk egymással, folyamatosan húzzuk egymást. Úgy vetékedünk, hogy én rossz mondatot írok, akkor azt nem úszom meg, azt nekem megmondja, hogy az mondat nem jó. Én is beszólok az ő munkájába, hallakozunk egymással folyamatosan, tehát így vetékedünk. Azt hiszem, hogy irigyelni egymást jóltan, hogy nem tudom, nem irigyeltük egymást. Én irigyeltem őt, amikor már költő lett, tehát hogy ő titokban voltam író nagyon sokáig. Tehát én írtam a regényem titokban, és ezt nem mondtam el senkinek, és ő egyszer csak egy költő lett, már hivatalosan is. És akkor, amikor neki lett egy verskötete, sőt kettő, sőt három, és nekem meg semmi, kikoltam, hogy írok. Tehát amikor kérdezték az emberek, hogy te mi és milyen foglalkozol, akkor mondtam, hogy hát műfordító vagyok, meg éket hazudtam. És nem hazudtam, igaz volt, tényleg műfordító voltam, de igazából én regényíró gondoltam magam, de ezt nem mondhattam el. Tehát az volt egy nehéz időszak, amíg az első könyvem meg nem jelent. Ott volt egy olyan év, amikor nem mentem Annával a társaságba, mert borzasztóan ideges, hogy ő már egy költőség, meg nem mondhatom azt, hogy hát én is író vagyok, mert nem vagyok az.
De ez a ketten és külön, ez akkor kezdődött igazából, mert ugye addig elég sok időt, sőt minden pillanatunkat együtt töltöttük, és én akkor elmentem Angliába egy ösztöndíjjal, aztán meg is írtam a doktori disszertációmat, ott a Shakespeare Kutatóintézetben kutattam, és az nagyon jót tett nekünk, hogy 3 hónapot töltöttünk külön, illetve csak 2 és felett, mert aztán nem bírtuk, és kijött, és kicsit elmentünk Londonba diákként, hihetetlen kevés pénzből, nagyon izgalmas volt, de hogy az nagyon szép volt, hogy leveleztünk, és mindenki közben a maga dolgával foglalkozott, és ez azóta is többször volt ilyen. Volt olyan, hogy elmentem én, de leginkább Gyuri szokott, néha elmegy ösztöndíjjal, vagy valahova, és dolgozik. És hát most már e-mailen azért elég könnyű tartani a kapcsolatot, és nem unatkozunk soha, meg nem, hát jó, nyilván vágyik az ember a másik után, de nem az a lényeg, hanem hogy küldjük egymásnak az írásokat, és akkor ugyanúgy együtt vagyunk ebben az írásban, mint máskor. Nem csak egymással harcolunk, hanem egy válvetve is, valami közös cél érdekében, és ez a közös cél, ez tulajdonképpen hát a gyerekeken kívül, mert az is nagyon fontos közös cél, az, hogy jó szövegek szülessenek, és ezért mindig valaki tartja a hátát. Most például nem tudtam volna 3 hónap, elég nehéz volt, amíg az új könyvem meglett, és akkor Gyuri nagyon erősen helytállt közben. Máskor meg én, tehát felváltva.
Egymáson észreveszitek-e a másik hatását a munkáitokban?
Abszolút, igen. Szerintem ez oda-vissza működik, tehát mi mélyen ismerjük egymás szövegeit, és az tényleg nagyon érdekes például, hogy nem tudjuk most megtudni, hogy ez így, hogy volt, hogy mikor írta Anna a Senki madarát, én írtam a mágiát, és voltak olyan részek, ahol mind a ketten arról írtunk, hogy lehet egy vonallal lerajzolni valamit. És nyilván ez összefügg az, hogy minket nagyon érdekel a zenés, meg a japán festészet is nagyon fontos számunkra, és vannak is ilyen meccseteink, és ezzel mindig együtt foglalkoztuk, és valahogy mind a ketten ugyanazt írtuk meg egymásra, tehát hogy volt olyan, hogy párhuzamosan olvastuk egymás szövegeit felolvasáskor akár, és így visszhangzik az, amit írunk. Tehát tényleg nagyon érdekesen párhuzamos a munkánk nagyon sokszor, hogy erre mi nem mindig figyelünk oda, vagy nem is kell nekünk aztán odafigyelni, mert magától alakul.
Igen, vannak ezek a hatások. Persze én örülök is neki, de azért elég nehéz, nyilván Gyurinak is nehéz kivonni a magam írásai alól magát, de nekem viszont, tehát most például valami olyasmit akarok írni, amiről egyszer csak rájöttem, már elég régóta tervezem, meg félig meg is álmodtam, és akkor egyszer csak rájöttem, hogy ez a könyv, amit én most készülök írni, ez nem egyéb, mint a felelet a mágiára. És ez elég kellemetlen érzés.
Nem tudom, tehát szerintem ezt nem kéne így mondani egyrészt, másrészt pedig a mágiát én nem tudtam volna megírni, nem ismerem meg őt, mert ugye a mágia az egy lány története, aki 13 éves, 13 körül van, és őt megismertem 16 évesen, és rengeteget beszéltünk arról, hogy telt a mi életünk azelőtt. Tehát, hogy egy csomó dolgot tőle tanultam meg arról, hogy ez a lány milyen kéne legyen. Tehát, hogy a ő napjait olvastam, az ő leveleit olvastam, az ő elbeszélését hallottam. Tehát, hogy rengeteget tanultam tőle arról, hogy mondjuk milyen habitusa van egy 13 éves lánynak. Nyilván egyáltalán nem őt írtam meg, de attitűdökben, mindenben sokat tanultam tőle. Tehát, hogyha esetleg ő is egy kamasznányról írna, az nem azt jelenti, hogy ez a mágia hatása lenne, hanem éppen fordítva. Tehát, hogy tulajdonképpen valószínűleg az ő még el nem készült könyve hatott rám már azért, hogy elkészült volna azon keresztül, hogy mondjuk olvassam a naplóit.
Címeket azért adunk egymásnak, tehát, hogy ez azért nagyon nagy segítség is szokott lenni. A Fehér Királynak is, a mágiánál azt hiszem ott is erősen benne voltam. Gyuri most a Határnál volt jelen, és ő segített. Novelláknak meg verseknek nem kell annyira címet adni, bár szokott Gyuri a versenynek is. De ez egy hihetetlen jó dolog, biztos, hogy minden más szakmában is ugyanígy izgalmas.
Beat játszást hallottak Szabó T. Anna és Dragumán György a harmadik csíkszeredai könyvvásár alkalmából megszervezett előadó estjéből. A szerzőkkel Márton Evelin kolléganőnk beszélgetett. Adásunk végére értünk, kedves hallgatóink. Én ezzel mára megköszönöm figyelmüket közreműködő munkatársaim nevében is. A mozaikkal legközelebb jövő kedden jelentkezünk. Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Darvas Enikő vagyok, kellemes délutánt, viszont hallásra! Thank you.